Szeretettel köszöntünk mindenkit a szombat kezdeti óráiban, a mai este előadásának kezdetén. Énekeljük el a 223. énekünket, Ad nékem Jézus új szívet. A 223-as énekünknek énekeljük el az első, második és a harmadik versét. Szerető édesatyánk, hálás szívvel állunk előtted a mai szombat kezdeti óráján, amikor magunk mögött hagyva egy munkás hetet, hétköznapokat, azért jöttünk össze, hogy megpihenjünk a te lábaidnál, felemeljük tekintetünket és szívünket te hozzád, és meghallgassuk azt az üzenetet, amelyet a mai napra készítettél el számunkra. Köszönjük, hogy hétről hétre tanulmányozhatjuk azokat a látomásokat, azokat az üzeneteket, amelyeket te azért adtál szolgádnak, hogy azokat adja át nékünk, és felkészítsen bennünket a te veled való találkozásra. Kérünk, hogy segítsél megértenünk ezeket az üzeneteket, amelyek sokszor jelképesen kódolva vannak. De tudjuk, hogy te úgy közvetítetted szolgádon keresztül, hogy akik meg akarják érteni, és akiknek van fülük, azok megértik és meghallják ezt az üzenetet. Kérünk, hogy tegyél minket is méltóvá és alkalmassá, hogy megértsük, és ne csak megértsük és meghallgassuk ezt az üzenetet, hanem meg is tudjuk tartani, és e szerint tudjuk élni hívői életünket az utolsó napokban. Kérünk, hogy ezért jelenjél meg közöttünk szent lelked által a mai este, áld meg az elhangzott ígét, a tanácsokat, az üzeneteket, áld meg a téged dicsőítő szolgálatot, és áldjál meg bennünket is, adjál figyelmet nékünk, adjál odafigyelést és elhatározást, hogy amit hallunk és amit megértünk, azt meg is tesszük. Köszönjük, hogy velünk voltál eddig is, és ezután is ezt teszed, mert meghallgatott kérésünket az Úr Jézus nevében. Amen. Ma este a Jelenések könyvének már a 27. előadásánál tartunk. Most már valóban a könyv közepe felé haladunk, ha még a szöveg tekintetében ez nem is igaz, mert még nem tartunk a Jelenések könyve közepénél, de az előadások sorrendjét tekintve már nagyjából közelítjük az előadás sorozat félidejét. A mai nap a 6. pecsétről lesz szó. Ugye két előadás hangzott már el, és hallgathattuk meg. Az első négy pecsétről, az ítélet kezdetéről. A múlt héten a milleniumról és az ötödik pecsétről hallhattuk Hangyás testvér előadását, most pedig a hatodik pecsét, amely külön van részletezve a jelenések könyvébe. Erről lesz szó. Kérünk mindenkit, hogy nagyon figyeljük, hogy ne csak értsük, hanem úgy is tanuljuk meg, ahogy már ezt korábban is kértük és említettük, úgy tanuljuk meg ezeket az üzeneteket, hogy bárkinek bármikor tovább tudjuk adni azoknak, akik ezt még nem hallották. Mielőtt az ige szolgálatot elkezdeni Erdély testvér, hallgassunk meg egy költeményt, amelyet Molnár Patricia Diana mond el.
Pásquini Kovács Erzsébet, Él az Isten. Ez az üzenet nem e világi, ez az üzenet máshonnan való. Századokon át szívből szívbe lép, olyan tisztán, mint könnyű fehér hó. Ez az üzenet embert formáló, régi szívet más új szívre cserél. Ez az üzenet olyan tisztán cseng, mintha nem ember, de Isten beszél. Ez az üzenet olyan világos, mintha száz nap fénye omlana ránk, és olyan bíztató úgy hívogat, mint atya hívja bujdosó fiát. Ennél nagyobb öröm embert nem ér. Megbocsátattak mind a bűnei. Halljad ember, halljad emberiség, Isten vár még rád, azt üzeni. Azt üzeni az Isten, hogy szeret. Akármilyen nyomorult az élet, nem juthatsz te olyan sorsa mégsem, hogy az Isten ne legyen ott véled. Ha könnyeket hulladsz, ha fáj a szív, ha bántanak, ha meg is sebeznek, ne lázadj fel, sajnáld, aki bántott. Aki mást bánt, annak több bűne lesz. Az üzenet az örök érvényű. A sors szeszélye mindent elvehet. Amit Isten ígért, az a tiéd. Él az Isten, és él az üzenet.
Mindenkit szeretettel köszöntök. A hatodik pecsét tanulmányozásához érkeztünk. Öt pecsétről hallottunk, és akkor, amikor egy kicsit úgy sikerült betekinteni a pecsétek mögé, az eseményekbe, akkor úgy gondolom, hogy kezdjük megérteni azt, hogy a mennyben miért volt olyan erős hangulat, és miért hangzott el sírás közben az a kérdés, hogy ki bontja fel számunkra a pecsétet. Ki lesz az, aki érthetővé teszi számunkra azt az üzenetet, amelyet ezek a pecsétek tartalmaznak. Most a hatodik pecséttel foglalkozunk, és úgy gondolom, hogy jó lesz, hogyha felolvassuk ezeket az igéket, hogy azután részletesen beszéljük meg az egyes gondolatokat. Jelenések könyve 6. fejezetében a 12. verstől a 17. versig. Azután látán, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és imé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és gazdagok, és a vezérek, és hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, esetek mérejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg. Már az első olvasásra is érezzük, hogy itt olyan üzenetről van szó, amely már sokkal közelebbről érint bennünket. Ha összehasonlítjuk a 5 üzenet hangulata és a 6. üzenet hangulata közötti különbséget egymás mellé tesszük, akkor érezzük a súlybeli különbséget. Az első 5 fejezetben, illetve az 5 pecsét felnyitásakor jelképekkel találkozunk, lovasokkal, lovasoknak kezében eszközök voltak, mérleg, íj, kard, azután oltár alatti lelkekről volt szó. Itt viszont olyan eseményekről van szó, amelyek természeti jelenségek, amelyeket emberek éreztek, és mi is érzünk, látunk, hallunk, szemlélhetünk, meggyőződhetünk ezeknek az eseményeknek a rendkívüli voltáról. Ha megfigyeljük a terjedelmét az üzeneteknek, a pecséteknek, azt látjuk, hogy az első 5 pecsét 11 biblia versben van sűrítve, míg a 6. pecsét egymagában 6 biblia verset foglal el. Azután, ha tovább megyünk az összehasonlításban, akkor azt is láthatjuk, hogy az 5 pecsét eseményei régmúlt időkről szólnak, de a 6. pecsétnél benne vagyunk a mi időnkben. És itt is az üzenet tartalmát 2 részre választhatjuk. Az első részében, az első 3 versben olyan eseményekről van szó, amelyek beteljesedtek, amelyek elég közel vannak hozzánk, amelyekről olvashatunk, és amelyek erősen, döntő módon meghatározták az adventi üzenetet. Azt az üzenetet, amelyet mi is képviselünk, amelyért vagyunk itt. A üzenet második fele, tehát a pecsét eseményeinek a második fele pedig, figyeljük meg, hogy olyan eseményekről szól, amelyek még előttünk vannak. Drámai események. Nem mondja ki az ige, hogy Jézus eljöveteléről van szó, de aki olvassa, tudja, hogy erről a nagy eseményről van szó, amikor az ég eltakarodik, mint amikor papírtekercset összegöngyölítik, és az emberek elrejtik magukat a barlangokba és a hegyeknek, kősziklájába, és mondának a hegyeknek és kősziklának, esetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színéről, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Tehát azt látjuk, hogy a 6. pecsét feltörésekor az események már előre nyúlnak, és beleérnek, kapcsolódnak a 7. pecsét eseményeihez, amiről majd 3 héttel később lesz szó. Mit jelent ennek a pecsétnek az üzenete számunkra? Itt a 6. pecsétnél, amikor figyeljük ezeket a természeti tüneményeket, akkor eszünkbe juthatnak azok a leírások, amelyek az 1700-as, 1800-as években bekövetkezett jelekről, eseményekről szólnak. A 6. pecsét feltöréseinek értelmezését megelőzte a középkor szellemi és tudományos forradalma, és az ehhez kapcsolódó vallásos forradalom, így is nevezhetjük, maga reformáció, valamint a különböző Krisztusváró mozgalmak. Az adventista profécia magyarázók többsége egyetért azzal, hogy az 1755 és 1833 közötti események, amikre majd visszatérünk, annak a kornak a Biblia magyarázóit erősen motiválták az üzenet hirdetésükben. Nagyon fontos azonban azt leszögezni, amikor ezekről az eseményekről és az üzenet hirdetőkről van szó, hogy nem a természeti jelenségek, nem ezek a feltűnő jelek, ezek a megrázó események hozták létre az üzenet hirdetésnek azt a módját és tartalmát, amellyel találkozunk a 18. 19. században, hanem ezek inkább csak megerősítették az üzenet hirdetőket abban, hogy jó volt az ő számításuk és az ő várakozásuk megfelel a bibliai elveknek. A jelek nem azt a célt szolgálták, hogy azok által kapjunk eligazítást, hanem csupán azt a célt szolgálják, hogy megerősítsenek a bibliai felismerésünkben. Miről van itt szó? Már a középkorban voltak biblia magyarázók, akik Jézus közeli eljöveteléről prédikáltak. Teljesedni látták például Dániel jövendőlését, azt a jövendőlést, hogy nagyobb lesz a tudás, abban is, hogy Gutenberg feltalálta a nyomtatást, és elkészítette az első Bibliát, az emberek kezébe adta a Bibliát, és ezáltal segítette a reformációnak a kibontakozását. De nem maguk ezek az események voltak azok, amelyek embereket oda vezettek, hogy felfigyeljenek Isten üzenetére, Isten szavára, hanem elsősorban az igének a kutatása. Azután természetes, hogy amikor jöttek ezek az események, amikről itt szó van a Jelenések könyvében, ezek a bibliakutatók és az üzenet hirdetői előtt igazolásul is szolgáltak. Megerősítették őket abban, hogy jó úton járnak, akkor, amikor a Bibliát, a Bibliában leírt eseményeket értelmezik. Nézzük ezeket az eseményeket sorjában. Hármat szeretnék megemlíteni, amikről szó van a felolvasott igében. 1755-ben Lisszabont óriási földrengés pusztította el. Mintegy 10 millió négyzetkilométert érintett ez a rengés, körülbelül 100-szor annyi terület, mint Magyarország területe. 6 perc alatt 60 ezer ember pusztult el, ami akkor nagyobb jelentőségű volt, hiszen Lisszabonnak a akkori lakossága száma nem volt annyi, mint most, nem voltak olyan sűrűk a települések. És az emberek reagálása, és a tudomány, és a sajtó reagálása is jelzi azt, hogy ez egy teljesen ismeretlen katasztrófa volt az akkori emberek számára. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni Korunk és a világ sorsa című könyvből, amely történészeket és tudósokat idéz, akik nyilatkoznak az eseményekkel kapcsolatban. Minden nagyobb palota és templom összedőlt. Alig van egyetlen lakható ház az egész városban. Akit nem ütöttek agyon az alároskodó házak, az a nagyobb terekre szaladt, és aki a víz közelében volt, csónakokba menekült, és segítségül hívta a hajókat. Midőn a nagy tömeg a parton egybegyűlt, hirtelen olyan magasra szökött az ár, hogy az alsó várost elöntötte. A megriadt nép kétségbe esetten szaladgált, és azt hitték, hogy a világ vége elérkezett. Térdre rogyva kérték Isten segítségét. Leírhatatlan a szegény emberek ijegysége, jajveszékelése. Egymást átölelve kértek egymástól bocsánatot. Közben kétségbe esetten kiabálták, ó, jaj, elvesztünk, végünk van, elpusztulunk. Közben tűzvész tört ki, amely egy hétig tartott. Ez volt 1755-ben, és a lisszaboni földrengés erősítette a reformátorok igehirdetését, üzenethirdetését. Úgy érezték, és úgy magyarázták, úgy értelmezték ezt az eseményt, mint amely azoknak a jeleknek egyike, amelyekről Jézus is beszélt Máté evangélium a 24. fejezetében, és itt a Jelenések könyvében. 25 évvel később történt egy másik nagy jel, amelyről a proféciák szintén említést tesznek. A 12. versben olvastuk, azután Lántán, amikor a 6. pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, ez alatt értették a lisszaboni földrengést, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. 1780-ban, tehát 25 évvel később történik ez a jel, ez a természeti jelenség. A nap elsötétedett, és éjszaka a hold nem fénylett. Nincs idő most arra, hogy ezt, ennek a tudományos hátterét vizsgáljuk, de akkor teljesen értetlenül néztek szembe ezzel az eseménnyel. A tudomány nem tudta megmagyarázni, az emberek felfigyeltek erre az eseményre, és ebben is felismerték, úgy értelmezték, hogy Jézus szavai és az ige szavai teljesednek. Egy jel, amely Jézus eljövetelének a közelségére utal. Néhány évvel később, 1833-ban egy újabb természeti jelenség, ami sem azelőtt, sem azóta nem volt ilyen mértékben, a csillaghullás. Azt írják az akkori jelentések, tudományos elemzések is, sajtó, hogy mint ahogy az Úr Jézus mondja, amikor a szél ránzza a fügefát és hullatja éretlen gyümölcseit, úgy hullottak óriási tömegben a égből a csillagok. Egy pontból indultak ki, és egy csodálatos tűzijáték, egy csodálatos természeti jelenség volt, amire nem tudtak magyarázatot adni. Voltak magyarázatok, kísérletek, amelyeket a tudomány azonban nem igazolt. De nem csak a Jelenések könyvében, és nem csak Máté evangélium 24. fejezetében Jézus szavaiból olvashatjuk ki ezeknek a jeleknek a megjövendőlését, hanem még korábban Jóel próféta Krisztus előtt körülbelül 400 évvel megjövendőli az Úr kijelenti által Jóel próféta könyvében a 2. fejezet 30. és 31. verse. És csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat, A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. Tehát nem egy véletlenszerű, különös természeti jelenség volt ez, hanem azt mondja az Úr, hogy én mutatok csodajeleket az égen, a földön, tüzet, füstoszlopokat, a nap sötétségé válik, a hold vérré. Tehát a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Istentől voltak ezek a jelek, amelyek által felhívja az emberek figyelmét, az egész emberiség figyelmét egy közel eseményre, Jézus visszajövetelére. Általában ez a hangulat uralkodott, és ahogy említettem az előbb, nem ezek váltották ki a Biblia tanulmányozását, hanem, és ez általában jellemző, ez szinte szabályszerűen ismétlődik később is, hogy nem bizonyos csodák és természeti jelenségek voltak azok, amelyek az emberek figyelmét a menny felé irányították, hanem ezek csak megerősítették őket a korábbi meggyőződésükben, hitükben, amelyet Isten igéjéből merítettek. Tehát először volt az ige kutatása, Dániel proféta könyvének a jövendőlés, annak a vizsgálata, és eljutottak arra a meggyőződésre, hogy Jézusnak ebben az időben el kell jönni. Ők megpróbáltak időpontot is meghatározni, ami tévedés volt. Erről majd máskor beszélünk, hogy Isten miért engedte meg ezeket a tévedéseket. Az Úr előre tudta, és ezek is benne vannak a Bibliában. És ezek az emberek, amikor nagyon komolyan tanulmányozták a Bibliát, amikor eljutottak arra a meggyőződésre, hogy Jézus eljövetele közel van, akkor ezután ismerik fel ezeket a jeleket. Ez nagyon különös dolog, hogy addig nem figyeltek oda ezekre a bibliai kitételekre. Miért? Mert nem ezzel foglalkoztak, hanem az igének azokkal a kijelentéseivel, amelyek Jézus eljövetelére utaltak. És amikor ezek az események bekövetkeztek, amikor ezek a jelek láthatóvá váltak, akkor ezek csak erősítették, megerősítették őket az ő hitükben, korábban szerzett meggyőződésükben. Ezt azért jó így látni, mert nagyon sokan vannak, akik ma is azt mondják, hogy ha Isten csodánkat mutatna, akkor hinnék. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha valamilyen csodát tenne Isten az ő életükben, akkor tudnának hinni. Nem. Az igazság az, hogy nem a csodák szülik a hitet, hanem a hit szüli a csodát. Annak az embernek az életében történnek ilyen csodák, aki hisz Istenben. Isten a hitet jutalmazza. De a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon ritka esetben fordul elő, hogy valaki azért hisz, mert valamilyen csodát látott. A csodahívő embert könnyen el lehet vezetni. És ebben az a veszély, hogy Sátán maga is fog tenni csodákat. Ezt mondja az Úr Jézus, hogy jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Azok az emberek, akik a csodára építenek, és csodára építik hitüket, és úgy rendezkednek be, hogy a csodák után megyek, azok nagyon könnyen Sátán csalásának áldozatává fognak válni. Az Úr azt akarja, hogy higgyünk neki. Fogadjuk el azt, amit ő mond. És amikor beteljesedik, akkor ezek a beteljesedések megerősítik a hívő embernek a hitét. Ez a hatodik pecsét felnyitása utáni folyamatnak az első része, amiről itt szó volt. Azok a rendkívüli események, amelyek akkor valóban elvégezték az ő munkájukat, és megerősítették a bibliakutató embereket abban, hogy jó úton járnak. Erőt adott és segítséget nyújtott a reformációnak, és lendületet adott a 1840-es években a nagy advent mozgalom képviselőinek. Lendületet adott, megerősítette őket abban a hitükben, hogy jó úton járnak. De hangsúlyozom, nem ezek hozták létre sem a reformációt, sem a nagy advent mozgalmat. Az Úr ezeknek az embereknek megengedte azt, hogy ezek a jelenségek a maguk idejében megerősítsék őket hitükben. A hatodik pecsét megnyitása után az események második része, ez a drámaibb. A jelenések könyve 6. fejezetéhez lapozzunk. A 15. verstől, és a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és vezérek, és hatalmasok, minden szolga és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba. Kérdem, ez bekövetkezett már? Nem. Az előbb olyan eseményekről volt szó, amiket megörökített az ige itt a jelenések könyvében, a 6. fejezetben. Idéztem Máté evangélium a 24. fejezetét, Lukács evangélium 21. fejezetét, Júel proféta könyvét. Itt olyan eseményekről volt szó, amelyek már beteljesedtek, amelyeket néhány száz évvel ezelőtt, ami elődeink, a reformáció képviselői, az advent mozgalom, az advent üzenet képviselői láttak személyesen. A hatodik pecsét feltörése után, itt folyamatában egy új szakaszhoz érkeztünk. Olyan eseményekről van szó, amelyek még nem teljesedtek be. A földnek királyai, fejedelmek, gazdagok, vezérek, hatalmasok, minden szolga és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kősziklának, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színéről, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Múlt idő ez? Érezzük, hogy bele kell remegni, akkor, amikor itt van egy kis rész, ez a 6 vers, egy pecsét, ez egy jelkép, egy pecsét felnyitásának a következtében látunk egy folyamatot, amelynek az egyik része mögöttünk van, olvashatunk róla. Lisszaboni földrengés, a nap elsötétedés, hold elsötétedése, csillaghullás. Ezek kiemelt jelek, más jelek is vannak. Az Úr beszél nyomorúságról, háborúskodásokról, földindulásokról. Ezeket a jeleket lehet úgy is minősíteni, sokan azt mondják, na jó, hát háborúk voltak mindig is, de itt van néhány olyan jel, amit nem lehet ezek közé sorolni. Mert ugye csillaghullás nem volt mindig. Ugye napelsötétedés nem volt mindig. Hold elsötétedése, ezek a természeti jelenségek nem voltak. Az Úr meghatározott időben olyan jelt ad, amit nem lehet összemosni más jelekkel. De ennek a üdvösség történelmi folyamatnak, hatodik pecsét idejének elérkezünk a feléhez, amikor rendkívüli dologról ír az ige. A föld királyai, fejedelmek, gazdagok, vezérek, hatalmasok elrejtik magukat. Bekövetkezett? Be fog következni? És mondának a hegyeknek és kősziklának, esetek mireánk, és rejtsekedtek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Bekövetkezett? Beteljesedett? Nem. Be fog teljesedni? Igen? Ki merjük mondani? Ugye különös dolog volna, hogyha ennek a leírásnak, ennek a hatversnek a első része beteljesedik, a másik része nem. De mikor? Mikor fog beteljesedni? Itt egy üdvösség történelmi folyamatról van szó. El lehet képzelni azt, hogy a két rész között egy beteljesedett és egy beteljesedésre váró rész között nagy idő telhet el. El lehet képzelni? 100 évek? Ez egy folyamat, de és még a 6. fejezet 14. versében. És minden hegy és sziget helyükből elmozdítaték. Beteljesedett? Be fog teljesedni? De mit kell kezdeni nekünk ezekkel? Van egy olyan elképzelés, hogy ne rémizgessük az embereket. Ne ijeszgessük az embereket. Beszéljünk szép dolgokról. Beszéljünk az Úr eljöveteléről, de nem erről a részről, amiről itt szó van. Az új földről milyen csodálatos lesz ott, a bárány és az oroszlán együtt legel. Máskor is említettem már ezt, hogy hajlamosak vagyunk arra, és van egy ilyen irányzat, amelyet így fogalmaznak meg, hogy ne ijeszgessük az embereket. De mit mond erre Isten igéje? Én úgy gondolom, hogy mi ezzel a felolvasással nem tudjuk jobban megijeszteni az embereket, mint ahogy ma már kezdenek félni. Decemberben Svájcban voltunk a lányomiknál, Kláriéknál, és ott néztem tévében egy filmet, egy ilyen sci-fit, egy ilyen utopisztikus valamit, ami rettenetes volt. Bemutatta azt, hogy mi várható. Ugye már valami, azt hiszem, a 70-es években kezdődtek ezek a rémképek, de valahonnan jön ez, hogy a Földünket megtámadják más bolygókról. Na, ebben a filmben is erről van szó, és lehetett látni, hogy Manhattant és az Empire States Buildinget a víz elárasztotta 10-20 méter magasan fölött, a hatalmas felhőkarcolók fölött csapott át a víz, és minden összeomlott. Azután autók tízezreivel menekültek az emberek a hegyekbe, de a hatalmas árhullámok elérték őket, és rettenetes volt. És eszembe jutott ez az ige, hogy minden egyéb sziget helyéből elmozdítaték. És a föld királya is, fejedelmei, gazdagok is, vezérek kétségbe esnek. Az ember maga már el tudja képzelni ezt. És meg is rajzolják, már filmre viszik ezeket a borzalmakat. De nem erről van szó. Úgy gondolom, hogy ezeket a katasztrófákat talán nem is tudjuk elképzelni, vagy akik elképzelik, megpróbálják az embereket valamiképpen rémületbe hozni, maguk sem tudják, hogy miről beszélnek. De a világ ebben a hangulatban él. Mégis úgy tűnik, hogy egyrészt van egy ilyen félelem az ember részéről, másrészt pedig nem akarunk tudni semmiről. Ugye van egy ilyen hangulat is, hogy nem akar tudni az ember ezekről a dolgokról. Talán el sem tudjuk igazán képzelni. Amikor vége van egy ilyen filmnek, talán egy darabig hatással van az ember, utána megpróbál lazítani, és kilépni ebből a hangulatkörből, és megnyugtatni magát azzal, hogy nem kell aggódni, nem kell félni semmitől. De vajon vízözönt el tudták elképzelni Noé kortársai? Nem. Noé hirdette 120 éven keresztül. Valószínű, sem tudta elképzelni, milyen lesz az. Nem tudták elképzelni az emberek. Sodoma és Gomorra pusztulását el tudták képzelni? Nem tudták elképzelni. Ninive későbbi pusztulását, mert elpusztult. Nem tudták elképzelni. Mi a feladatunk egy ilyen helyzetben? Mi a feladatunk egy ilyen üzenettel kapcsolatban? Ragasszuk le, hogy ne ijeszgessük az embereket. Mert úgyis van elég sok félelem, aggodalom az emberekben. De gondoljunk csak arra, mi történt volna Jónás idejében, mert Jónás történetéből általában szegény Jónásnak a tragédiáját emeljük ki. De gondoljunk arra, hogy mi lett volna, ha Jónás mégsem megy el prédikálni, mi lett volna, mi történt volna? Mit mond az Úr? 40 nap és Ninive elpusztul. Mi mentette meg Ninivét? Az, hogy Jónás ment, mint egy eszelős keresztül a nagyvároson, és kiabálta, hogy még 40 nap és Ninive elpusztul. Nagyon sokan bolondnak nézték. De ha ő nem hirdeti ezt a félelmetes üzenetet, akkor mi történik? Elpusztul Ninive. Hordozunk felelősséget egy üzenettel kapcsolatban, társadalomban, emberek között. Van-e üzenetünk a mai ember számára? Miről beszélünk, amikor emberekkel találkozunk? Miről beszélünk akkor, amikor kapcsolatba kerülünk emberekkel? Miről prédikálunk? A hatodik pecsétet lehetne úgy is, hogy három verszakot elolvasunk, elmagyarázzuk, ez megtörtént, csodálatos volt, ugye? Csillaghullás, napelsötétedés, régen volt. Tovább ne olvassuk, mert ez megrémiszti az embereket. Az emberek ettől nagyon félnek, és ne vegyük magunkra azt a felelősséget, hogy megrémisszük az embereket. A Jeremiás könyvében van egy ige, Jeremiás könyvében, ami választ ad arra, hogy mi az, amit tennünk kell. Jeremiás könyve 7. fejezetében. Nem csak most probléma ez, hanem probléma volt korábban is. És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván békesség, békesség, és nincs békesség. Jeremiás idejében is megtörtént ez, és az Úr megfeddi azokat a prófétákat, akik nem teljesítik feladatukat. A 6. fejezetben is beszél erről. A szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, és elhallgatják az üzenetet. Biztosan könnyebb valami szépet és jót mondani. De akkor, amikor vészhelyzet van, akkor mit kell mondani? Akkor arról kell prédikálni. Hadd olvassak egy néhány gondolatot Ellen White-tól. Annak a magatartásnak a következményére amely úgy hangzik, hogy ne rémisszük az embereket. A szülők majd akkor keserű szemrehányásokkal illetik gyermekeiket, gyermekek szüleiket, a testvérek is egymást vádolják a nyakokba szakadó szerencsétlenségért. Hangos jajkiáltás szavai hangzanak mindenfelé. Te voltál az oka, hogy nem fogadtam el az igazságot, amely megoltalmazott volna ettől a rettenetes órától. Az emberek elkeseredett gyűlölettel fordulnak lelkészeik ellen. Ti azt hirdettétek, hogy béke, béke, és elnyomtatok minden félelem érzetet bennünk. Az igével Istennek nem az a célja, hogy hamis örömben ringasson bennünket, és nem is az, hogy elrémítsen, hanem az, hogy feltárja a valóságot. Az Úr semmit nem rejt el. Azt mondja Ámos próféta könyvében, hogy semmit nem cselekszik az Úr, még meg nem jelenti az ő dolgát a prófétáknak. Miért volnának leírva ezek az igék, és ezek a várható események? Miért vannak leírva? Azért, mert Istennek célja volt vele, hogy tájékoztasson, figyelmeztessen, intsen, feltárja az ember előtt a várható eseményeket, hogy ne érjen senkit sem váratlanul, hogy senki nem mondhassa azt, hogy Uram, erről te nem beszéltél. Mi az, amit tenni kell nékünk, akikre Isten üzenetet bízott? A közelmúltban, talán 3 héttel ezelőtt kaptam egy levelet valakitől, nem ismerem az illetőt, budapesti, és a borítékban, egy nagy boríték volt egy könyv is, a Judás ügy. Boldog húsvét ünnepeket kíván az illető, és azt kéri, hogy válaszoljak, mi a véleményem a Judás ügyről. Arról van szó, hogy van olyan irányzat, hogy Judást boldoggá akarják avatni, rehabilitálni akarják. Olyan kijelentések történtek, hogy Jézus áldozata és Judás önfeláldozása közé egyenlőség jelet kell tenni, mert ahogy nem lett volna megváltás Jézus golgotai áldozata nélkül, ugyanúgy nem teljesedhetett volna megváltási terv Judás önfeláldozása nélkül. Judás és Jézus nagyon jól megértették egymást, mesteri módon csavarja ki a Biblia szövegeket. Hol vagyunk? Judást ki lehet hozni a pokolba, mert nyilván eddig a pokolban volt, ugye? Eddig a pokolban volt. Ki lehet hozni a pokolból. És mindent olyan szépé, rózsaszínűvé lehet tenni. Isten nagyon komolyan veszi az ő szavát. És komolyan veszi azt a felelősséget, amelyet azokra az emberekre helyez, akikre az igét bízta. Nem könnyű. Gondoljunk csak arra, amikor Dániel prófét ott áll Nabukodonozor király előtt. Amikor a király elmondja az ő álmát, ott a mezőn legelészett. És azt olvassuk az igében, hogy Dániel egy órán keresztül rémüldözött. Hát elmondaná egy királynak, hogy Nabukodonozor, meg fogsz őrülni. Ezt elmondani. El kellett mondja. Mondhatott volna valami szépet, mint ahogy általában a haldokló betegnek megpróbálják vigasztalni, hogy majd egy hónap múlva, amikor meggyógyul, akkor ez is az lesz, és tudják, hogy nem gyógyul meg. Csak nem merik megmondani, hogy meg fog halni. Az igének hűséges őrei kell, hogy legyünk. A 6. pecsét különös üzenetet hordoz számunkra. itt állunk két fejezet előtt. A pecsét folyamatának az első része beteljesedett, és erősít bennünket a mi hitünkben, hogy Isten szava teljesedik, és itt állunk a második rész mesdjéjén, ami rettenetes. De a befejezés nem ez. És annak tudatában, hogy a befejezés nem az, amit a bűnös ember lát ebben, ennek tudatában kell legyen erőnk és bátorságunk, és bizalmunk a mindenható Istenben, hogy legyünk hű üzenetvívői. Azzal fejeződik be ez a rész, hogy eljött az ő haragjának nagy napja, és ki állhat meg. Ez lesz a kérdés majd 3 hét múlva a 7. pecsét tanulmányozásánál, ki állhat meg. De hogy mennyire fontos eseményekről van itt szó, ez az is mutatja, hogy a 6. pecsét után van egy megszakítás. Más dolgokról van szó. Nagyon fontos eseményekről. Ugye érdekes, hogy 6 pecsét egymás után van felnyitva, és a 7. pecsét felnyitása előtt történnek dolgok. Ezekről lesz szó majd következő 2 hét alkalmával, és a 3. héten pedig a 7. pecséttel. Kérjük, hogy az Úr világosítsa meg előttünk azokat a igéket, amelyek által fel akar készíteni bennünket az ő dicsőséges második eljövetelére. Amen.
Köszönjük szépen az Úrnak a ma esti üzenetet és a felszólítást arra, hogy a jelenések könyvének ez a része is kihangsúlyozza a mi küldetésünket, és azt a felelősséget, amelyet ez az ismeret, amelyet a Bibliából szerzünk, ránk ró. Szeretnénk, hogyha ezt mindannyiunkba gyökeret verne, és mindannyian beteljesítői tudnánk lenni ennek a küldetésnek. Mint említettem az előadás előtt, most már közeledünk a sorozat feléhez, és elérkeztünk ahhoz az időhöz is, amikor elkezdhetjük DVD-n fölajánlani mindenkinek az előadásokat. Ugye ezek az előadások, egy előadás egy DVD-re fér rá, ezért több mint 50 lesz. Nem biztos, hogy mindenki mind az 50-et meg akarja venni. De hátul majd található lesz egy cédula, ami mostantól fogva meg lehet rendelni, hogy ki melyik előadást szeretné, hogy lemásoljuk, legyártsuk neki, és hány példányba kéri. Erre mindenki a vázlatok mellett majd figyeljen oda, és akár magunknak, akár ajándékba másoknak szeretettel ajánlom majd, hogy vegyük meg, illetve kövessük figyelemmel ezt. Később, amikor meg lesz a sorozat, természetesen azt fogjuk felajánlani az egyház összes gyülekezetének, hogy nagyon jó lenne, ha minden gyülekezetnek lenne egy ilyen sorozata, mert ezt otthon mindenki a saját körzetében föl tudná majd használni a missziós tevékenységre, illetve hogy saját maguk is megértsék jobban a jelenések könyvének az üzenetét. Befejezésül a 275-ös számú énekünket énekeljük. Várjad békén lelkem, várd Jézus, várd.
Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te néked ezt az órát, amelyet ismét eltölthettünk a te igéd tanulásával. Köszönjük te néked áldott igédet, és különösen a jelenések könyvét, amelyen keresztül korunkhoz szólsz hozzánk, és közlöd velünk a feladatunkat, közlöd velünk a megváltás csodálatos tervét, ennek a tervnek mozzanatait, reánk eső részeit, a felelősséget, amelyet reánk helyeztél. Köszönjük, Úrunk, hogy akkor, amikor bemutatod ezt az utat, láthatjuk ennek az útnak küzdelmeit, nehézségeit, de láthatjuk a végső győzelmet is, amelybe vezetted a te népedet. Úrunk, arra kérünk, segíts nékünk abban, hogy őszinte szívvel tudjuk fogadni a te igédet, engedjük, hogy az ige által átformáld a életünket, engedjük azt, hogy a helyes útra vezess bennünket. Add, Úrunk, hogy nyitott füllel és nyitott befogadó lelkismerettel tudjuk fogadni a te igédet, hogy akkor, amikor eljönnek a megpróbáltatás idejei, napjai, akkor érezzük azt, hogy te ott is velünk vagy, és győzelemre segítsz bennünket. Fogadj el valamennyünket, úgy, ahogy vagyunk, és készíts fel a te dicsőséges eljöveteledre. Az Úr Jézus érdeme által kérünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen velünk mindörökké. Amen. Amen.